Istenünknek az a szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve és várva hirdetni kívánok közöttetek, a 23. Zsoltárban van megírva, a 23. Zsoltár mind a 6 versében így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Eddig Isten igéje a megnevezett helyről, a gyülekezet foglalja el helyét. Amikor végigolvastam ezt a Zsoltárt először, másodszor, vagy amikor legelőször találkoztam ezekkel az igékkel, az első 3 verset, ahogy olvastam, és biztosan nem vagyok ezzel egyedül, hogy az érzés járt át, hogy ezekben a versekben minden olyan szép. Ezekben a versekben tényleg minden olyan jó. Egy ilyen helyen minden megvan, amire az ember vágyik. Egy kiegyensúlyozott, tartós harmónia, egy idilli állapot jön át ezekből a sorokból, ezekből a szavakból. És olyan szépen jelenik meg előttünk a kép, ami itt kitárul, mint hogyha egy szép képeslapot vagy egy szép fényképet vennénk a kezünkbe. Zöld fű, csendes, lassú sodrású, tiszta vízű patak, egy olyan út, ami lehet, hogy kanyarog, de mégis egyenes, nem hepehupa, nem göröngyös, nincsenek benne lyukak, szakadékok. Látjuk, hogy merre megyünk, látjuk, hogy hova lépünk. És úgy jön ez az érzés, hogy hát erre vágyunk, hogy ilyen legyen. Olyan kellemes, olyan harmonikus, olyan idilli, olyan átlátható és kiszámítható legyen. Mert ezen a képen sokan panaszkodtak, napok óta esett az eső. Ezen a képen nem esik napokig az eső. Ezen a képen az esőfelhők nem takarják el a napot a szemünk elől. Ezen a képen nem kell fűteni, vagy a fűtés hiányában fázni, nem kell elázni. Ezen a képen minden olyan szép. Nem kell úgy különösebben gondoskodni semmiről, mert minden adott. Minden csak úgy van, úgy magától, kegyelemből. És mindez az emberé. Mindez ott van, és a kezünkbe adja valaki. Én őszintén hiszem és vallom, hogy az Isten gondviselése ilyen. Ilyen magától van. Csak úgy oda van adva az ember kezébe, és ott minden ilyen szép és harmonikus. Hogy Isten, mint a jó pásztor, terelgeti az életem. Hiszem és vallom, hogy ez így van. Hiszem, hogy Isten vigyáz rám, hogy mindegy, milyen élethelyzetbe kerülök, ő vigyáz rám, ő terelget, ő tudja, hova lépek, ő tudja, hol van az a hely, ahol most lennem kell. És hogyha arra gondolok, hogy egy olyan helyen élhetek, ahol mindenem megvan, amire szükségem van, ahol nem kell nélkülöznöm, nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos, ahol tényleg testi-lelki szükségleteim egyaránt ki vannak elégítve, mindenem megvan, akkor olyan jó is arra gondolni, az Isten gondviselése ilyen. Ilyen harmonikus, ilyen szép, ilyen szemet gyönyörködtető. Jó ránézni, jó ennek a részévé lenni. Hiszem és vallom, hogy az Isten gondviselése ilyen. De hogyha egy kicsit nem kell messzire menni, elég mindenkinek a saját élete, akkor eszembe jut az is, hogy mégsem mindig ilyen szépnek tűnő és irigylésre méltó az élet. Mert nem süt mindig a nap, és egy nagy eső után, hogyha már a természeti képeknél vagyunk, a nagy esők után egy csendes, sodrású pataknak sem tiszta a vize. És a zsoltáros is elérkezik a negyedik vershez. Ha a halál árnyékának völgyében járok. És eszembe jut sok minden erről a szókapcsolatról, a halál árnyékának völgyében. Emlékszek, egyszer egy lelkész erről a zsoltárról prédikált, és elhagyta a száját azok a szavak, azzal kezdte a prédikációját, mint egy felütést, hogy tiltakozom ez ellen, a zsoltár ellen. Tiltakozom az ellen, hogy nem szűkölködünk. Mert hol vannak azok a munkanélküliek, akiknek nincs pénze mindenre egy hónapban? Hol vannak azok a kisnyugdíjasok, akiknek nincs pénze mindenre minden hónapban, még a számlára sem? Tiltakozom az ellen, hogy nem szűkölködünk. Tiltakozom az ellen, hogy felüdült lélekkel éljük az életünket, hiszen gondoljunk a 20. század történelmére, így kezdte a prédikációját, hogy tiltakozom. Az első három vers gyönyörű képei után úgy megszületik ez is. Valakiben megszületik ez is, a tiltakozom. Nekem személy szerint az jutott eszembe, nemrég fejeztem be egy képzést, egy továbbképzést, egy katasztrófa lelkigondozói képzésen vettem részt, egy 60 órás volt, és voltak ott tábori lelkészek, katonalelkészek, akik Afganisztánban, Koszovóban támogatják a katonákat. Volt számos olyan lelkész a csoportban, akik minden árvíznél ott voltak, akik ott voltak a Vörösiszapnál. És amikor ezt olvasom, hogy a halál árnyékának völgyében, akkor olyan borzalmas történetek jutnak eszembe, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy elbírja-e az emberi szó a sok szenvedést. Ki lehet-e ezt beszélni, és meg lehet-e ezt fogalmazni? Le lehet-e ezeket tenni, és el lehet-e ezeket engedni? Amikor bennünket, lelkészeket nem csak arra képeznek, hogy itt a szószéken állva arról beszéljünk, hogy az Isten gondviselése tényleg ilyen, hanem arra, hogy menjünk oda a halál árnyékának völgyébe, és álljunk azok mellé oda, akik most éppen ott szenvednek. Mert az élet része ez is. Hogyan értsük ezt a zsoltárt? Hova tegyük a saját életünkben? Hogy áll össze a kép, és hogy lesz ez kerek egész? Azt gondolom, hogy akkor tudjuk helyére tenni ezt a kérdést, hogy az Isten gondviselése, és az a sok szenvedés, amit látunk, hallunk, és meg is élünk sokszor, akkor fog összeállni és egyensúlyba kerülni, hogyha meglátjuk, hogy mi ennek a zsoltárnak a műfaja. Mert ez a zsoltár, ez nem tanítás. Ez nem egy okítás vagy oktatás. Nem felszólítás, hogy lásd ezt a világban, és éld így az életed. A zsoltáros nem azt mondja, hogy felismerted már ezt. Nem kéri számon rajtam azt, hogy hol állok ebben a kérdésben. És ez a zsoltár, ez nem lelki gondozás. Nem vigasztalni akar. Nem azt akarja mondani, hogy bajban vagy. Nem baj. Hidd el, hogy Isten füves legelőkön terelgeti az életed. Hidd el, hogy az Úristen a te pásztorod. Mert ha bajban vagyok, akkor nem biztos, hogy ezt elsőre el tudom hinni. Ez a zsoltár egy hitvallás. Ez a zsoltár valakinek az egyes szám első szemében elmondott személyes hitvallása. És így kell látni ezt, mint egy bizonyságtételt. Nem vigasztalás, hanem az öröm idejében a hálaadás hangja. Ez a kulcs a megértéshez. Valakinek ezek a sorok és ezek az igeversek a hit bizonyosságaivá váltak. És így már közel tud jönni hozzánk is. Három dolog, három fő motívum bontakozik ki itt. Az egyik az az, amiről a zsoltár írója, Dávid király meg van győződve, hogy az Úristen neki egy olyan életteret ad, és ez az első három versben van, hogy olyan életteret ad neki Isten, ahol mindene megvan, amire szüksége van. Az ember élete terelgetve halad egy úton, de valaki vezet. Ő látja az utat, ő tudja, hogy hova irányít engem, de mégis minden egy olyan élettérben történik, ahol minden megvan. Hogyha ez megvan, ez az alap, hogyha e felől megvan ez a bizonyosság, akkor tovább lép a zsoltáros, hogy nem mindig félelemmentes ez a lét. Habár azt mondjuk, hogy Isten, és azt hisszük, és bizonyosan hiszem én is, hogy az Isten gondviselése ebben az élettérben meghatározó, mégis érezzük a félelmet, és érezzük a veszélyt. És kimondja a zsoltáros is. Ott jár ő is a halál árnyékának völgyében. Nem arról van szó, hogy nincs veszély, és nincsenek rossz dolgok. A zsoltáros mégsem kezd el panaszkodni, mégsem kezdi el sorolni az élethelyzeteket. Bezzeg ekkor, bezzeg akkor. Nem mond semmit. Nem kezd bele egy hosszú felsorolásba, hogy hány és hány dolog van, ami az ő életét negatívan befolyásolná. Cseri Kálmán mondta egy prédikációjában ezt a hasonlatot, hogy az ember élettere, amit Isten az ő gondviseléséből ad neki, az olyan, mint egy hal számára a tóvize. Nem az akvárium, ahol minden nap bedobjuk a vízbe a kis ennivalót, a haltápot, és meghatározott egyenlő hőmérséklet van, cserélik rendesen a tiszta vizet, és minden egyéb. Nem ilyen, nem egy akvárium, hanem egy tó. A tóban sok minden veszélyezteti egy hal életét, sok mindennek ki van téve az időjárásnak, a többi élőlénynek. Nem steril az ember élete. Nem akváriumban, hanem tóban élünk. És ahogy Dávid nem kezdi el sorolni a konkrét élethelyzeteket, nem nevez meg ilyesmit, a Szentírás többi könyvéből pontosan tudjuk azt, hogy milyen nehéz élete volt neki is, és milyen sok veszély leselkedett rá is. Nem a veszélyt nélkülözte Dávid élete, hanem félelem nélkül tudott szembenézni vele. És az fogalmazódik meg, hogy Isten olyan élettérbe akar juttatni bennünket, ahol a mi életünk kiteljesedhet, ahol elérheti a célját, ahol betöltheti a küldetését. És hogyha Dávidra nézünk, akkor aki ezt a zsoltárt írta, akkor azt látjuk, hogy ez sikerül. Még akkor is, ha nem veszélymentes, még akkor is, ha nem steril ez az élet. Még akkor is, hogyha sok akadály, sok nehézség van, még akkor is, ha küzdeni kell, akkor is, ha sok szenvedés van benne, akkor is van, ami hálaadásra késztet, akkor is ott vannak az örömteli dolgok, akkor is megláthatjuk az Isten kegyelmét, az Isten vezetését, megláthatjuk azt, hogy ő irányít és ő vezet. Dávidnak sikerült az, hogy helyére kerüljön az élete. Nem tagadja meg azt, hogy bizony a halál árnyéka az ő életében is ott volt, mégis felül tud emelkedni ezen. A félelem és a veszély nem elnyeli őt, nem beszippantja, nem lehúzza, hanem tényleg szinte fölé tud emelkedni, mert tudja, hiszi és vallja, megtapasztalja és megéli, hogy az Úr az ő pásztora. Tudja és tapasztalja, hogy az élet nem egyszerű és nem veszélytelen. De van, aki vezeti, és van, aki vigyáz rá. Eszembe jutott a pásztor képről, amikor a pásztor képen gondolkodtam el, hogy pásztor is az ő nyája, hogy a hortobágyon a pásztorok úgy éltek, hogy mindig kiterelték a nyájat, és ahol éppen legeltettek, mindegy, hogy milyen állatról volt szó, ott a közvetlen közelükben mindig felállítottak egy ilyen kis viskószerű építményt, ahova be lehetett menni nekik. Hogyha nagy eső volt, ugye nem volt istálló, nem voltak ott ólak, hogyha kiterelték az állatokat. És mindig felállítottak egy ilyet, hogyha rossz az idő, akkor oda be lehessen menni, és hogyha meg egyáltalán a dolgaikat le tudják oda tenni. És egy ma élő pásztor mondta el, már nagyon kevés pásztor van a Hortobágyon is, egy ma élő pásztor mondta el, egy interjúban volt ez benne, hogy a pásztorok soha nem mentek be ezekbe a viskókba, vagy ezekbe a kalibákba. Kérdezték, hogy miért? Hát ha a jószág ázik, akkor a pásztornak nem derogálhat az, hogy zavarja az eső. Ha a jószágot fújja a szél, hogyha fagyos, hideg, jeges eső esik, Ha a jószág ennek ki van téve, akkor a pásztornak nem eshet nehezére, hogy ott legyen mellettük, és ott legyen velük. Ahogy az igében volt, ami Ezékiel könyvéből elhangzott, hogy a pásztor ott áll a nyája között, ott áll velük. És mi magunkat lelkészek, lelki pásztorként megnevezve, hányszor állunk ott a gyülekezetben, a gyülekezet között, és egy nyitott sír mellett együtt sírunk a gyászolóval, nem elvonulva, kivonulva, nem együtt sírunk velük. Együtt örülünk egy keresztelő családdal, velük együtt, velük egy közösségben. Együtt énekeljük a hálaszót, velük együtt, anyájjal együtt. Együtt érezve, együtt ázva, fázva, együtt sírva, együtt gondolkodva. A pásztor és a pásztorolt között ez a fajta sors közösség. A héber szót úgy is lehetne fordítani, ami itt szerepel, hogy társ vagy barát. Egy társ, a pásztor és a pásztorolt társak. A folytonos, meg nem szakadó és állandó jelenlét. Az Isten állandó jelenléte. Ez a fajta közössége velünk. Hogyha ezt a fajta közösséget megérezzük, megtapasztaljuk, akkor ez fogja megadni az első három versnek ezt a bizonyosságát, hogy mindent megad az Isten, amire szükségem van. Még akkor is, hogyha éppen a negyedik versben találjuk magunkat, még akkor is, hogyha éppen veszélyek között vagyunk, még akkor is, ha éppen félünk, szorongunk valamitől. Ahogy a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között. Velünk van Isten. Nem csak velünk van, nem csak ott áll mellettünk, nem csak passzív szemlélője az életünknek. Az van a Zsoltárban, hogy vessződ és botod megvigasztal engem. Hogy ez a vessző és bot mit is jelenthet ez a vigasztalás, egy kétirányú dologra kell gondolnunk. Ez a vessző és bot egyrészt fegyelmezi a juhokat. Fegyelmezi, hogyha valaki le akar szakadni a nyájtól, akkor ne tudja megtenni, a pásztor odalép és visszatereli a többiekhez. El ne szakadjon senki a közösségtől, le ne maradjon, nehogy védtelenné váljon a többiek nélkül. Másrészt pedig jelentette ez a külső veszélyektől való óvást és vigyázást is. Vigyázz ránk, és vigyázz arra is, hogy mi magunktól ne akarjunk elmenni innen. Isten védelmére bízni magunkat, ezt a megnyugvást jelenti. Ezt a békét jelenti, ezt, amit itt leír a Zsoltáros, a füves legelő, a csendes víz. A halál árnyéka, még akkor is, hogyha ott van, akkor is, hogyha nem tudjuk elengedni. De van egy bizonyosságunk, egy belső bizonyosságunk. Egyikünket sem fog elkerülni ez a félelem, mint ahogy eddig se kerülte el az életünket. Betegségek, testi-lelki gyengeségek, a kiszolgáltatottság érzése, bármilyen reményvesztett állapot, bármilyen olyan esemény az életünkben, amikor azt éreztük, hogy ez nem fair, ennek nem kellett volna megtörténnie. A gyász fájdalma is hányszor és hányszor újra és újra előjön a lelkünkben. A saját félelmünk attól, hogy az élet elmúlik. A szeretteinkért való aggódás. Vajon fel fog épülni egy betegségből? Vajon élni fog? Egyedül maradok, vagy vele együtt élem tovább az életem? A magány érzése, olyan sokan mondják el, magányosnak érzik magukat. A halál árnyéka nem kerüli el az életünket, mert egy tóban élünk, és nem egy akváriumban. Hogyha ehhez a képhez akarok visszanyúlni, amit már egyszer mondtam. De mégis, hogy mondja a Zsoltáros, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, Istenem. Ahogy a pásztor a nyájával érzik, ázik, fázik, itt áll Isten közöttünk, sors közösséget vállalva velünk. Itt áll mellettünk, mint egy társ, mint egy barát, és vigyáz ránk. Óv a külső veszélytől, óv attól, hogy eltévejedjünk. És itt jön a harmadik gondolata ennek a Zsoltárnak, vagy a harmadik főbb üzenete, ami a Zsoltár végén van az 5.-6. versben megfogalmazva, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy ezt minden nap adja Isten. Ahogy írja, hogy asztalt terítesz nekem, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, a jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom. Arról szól ez a két igevers, hogy ezt minden nap kapjuk meg, folyamatosan. Az jutott eszembe, hogy Isten az életünk elején nem egy komplett csomagot oda tesz elénk, hogy oszd ezt be. Nem az van, hogy megkapjuk az egész készletet, és akkor majd gazdálkodunk vele valahogyan. Hanem, mint ahogy a pusztai vándorlásnál látjuk Izrael életében, hogy minden nap kapták meg a mannát. Minden nap csak annyit, amennyi arra a napra kellett. Nem a komplett csomagot, nem egy egész heti csomagot, hanem minden nap annyit, ami akkorra kellett. Ugye ez az asztalt terítesz kép. Mi sem egész hétre terítjük meg az asztalt, csak arra az egy étkezésre. Mindig a mostban, mindig az itt és mostban adja meg Isten azt, amire szükségünk van. És olyan folytonosan, olyan folyamatosan, mint hogy egy római kútban folyamatosan jön a víz mindig. A római kutat biztosan tudjuk, hogy néz ki, hogy különböző tálcák vannak. És a legfelső, a legkisebb, és amelyik alatta van, 3-4-5 szintes római kút is van, amelyik alatta van, az mindig egy kicsit nagyobb. És legfölül jön ki a víz, aztán megtelik a legfelső szint, és túlcsordul. Megtelik az alatta lévő, és túlcsordul. Olyan az Isten áldása, olyan az Isten jósága és szeretete, ami elkísér minket. Folyamatosan árad, folyamatosan jön. De nem beraktározva van, nem egy készlet van, amit be kell osztani, hanem csak jön és jön és jön, és minden nap megvan annyi, amennyire éppen most szükségünk van. Ez a Zsoltár egy hitvallás. Ahogy mondtam, nem vigasztalás, hanem valakinek az egyes szám első szemében elmondott hitvallása. És ha így olvassuk, akkor már bátoríthat bennünket, hogyha valaki így tud élni. És hogyha végignézek a gyülekezeten, hány és hány ember tudná elmondani, hogy így él, és így élte le az életét. Hány és hány olyan ismerős van a saját ismeretségi körünkben, a saját családunkban, hogy el tudjuk mondani, hogy ezzel a hitvallással élte le az életét. És mások hitvallása tud bennünket erősíteni és bátorítani. Mert lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem mindig olyan idilli a kép, mint ami az első három versben van. De mégis minden nap megtapasztalhatom, hogy ilyen idilli a kép. Ha azt gondoljuk, hogy veszélytelen lenne bármi, vagy gondtalan, akkor rögtön meg tudnánk cáfolni. De ha fölé nézünk, és meglátjuk Istent a dolgok mögött, akkor mégis önmagunkat megcáfolva mondjuk azt, hogy de mégis ilyen. Mégis ilyen, és mégis megadatik nekem is. Dietrich Bonhoeffer, egy német teológus írt egyszer egy verset, aminek az a címe, hogy áldó hatalmak. Az evangélikus énekeskönyvben benne is van egy dallammal is. Így hangzik a vers. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigaszodat kéri, mit nékünk szerzett atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött keserűs, nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, biztasson incsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett szép világot, hol téged dicsér minden gyermeked. A halál árnyékának völgyéből, el lehet jutni az Isten házába. Mindegy, mi vesz körül bennünket a világban, mégis fel lehet ismerni azt a füves legelőt és csendes folyót, ahova az Isten vezeti az életünket. A halál árnyékának völgyéből és otthontalanságából el lehet jutni az Úr házának örömteljes otthonába, és lehet ezzel a hitvallással élni az életünket. Lehet ezzel a hitvallással minden nap erővel, lendülettel, imádsággal elkezdeni egy napot, egy hetet, és lehet ezzel a hitvallással minden nap békességben, nyugovóra hajtani a fejünket. Hát legyen ez a Zsoltár a mi hitvallásunk is. Ámen.